Nehéz ezután a sok szolgálat után megszólalni, hiszen köszönjük ezt a gyermekeknek és a fiataloknak. Nagyon örülök, kedves testvérek, hogy megint felkértetek a szolgálatra, és hogy újra itt állhatok. Ez egy nagyon különleges szombati alkalom, hiszen már Máté is mondta többször, és szolgálatok is erről szóltak, hogy hálát adjunk a mi nyugdíjas testvéreinkért. Nem csak értük, hanem az ő személyükért, a gyülekezetben végzett szolgálatukért, az ő szeretetükért, munkájukért, és hogy még itt vannak közöttünk, és adjunk hálát az Úrnak azért, hogy egészségben itt lehetnek velünk a mai napon is. Hát nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy miről is beszélhetnék. Kerestem témákat a Bibliában, de nem találtam semmit az alkalomhoz illőnek, vagy ami úgy megérintett volna engem, amiről úgy szívesen beszélek. Imádkoztam ezért sokat, és megkértem a tanítványi csoportot is, hogy ők is imádkozzanak ezért, mert az idő fogyott, és nem jött az ihlet. Még egy hét eltelt eredménytelenül, és tudtam, hogy már gyakorlatilag alig van egy hetem hátra, és ugye ezért az időt vesz igénybe a felkészülés. És akkor múlt héten péntek este apa bejön a szobába, és mondja, hogy talált egy igét, amivel szerinte készülhetnék. Néha ezeket fenntartással kezelem, mert hát lehet, hogy nem az lesz. És amikor elolvastam, akkor teljesen a szívemig hatolt ez az ige, és tudtam, hogy az Úr meghallgatta az imádságomat. Ezt a kettő ígét Ézsaiás 46. fejezetében találjuk megírva. Tehát Ézsaiás 46. fejezet, a 3. és a 4. verse. Ézsaiás 46, 3 és 4 verse. Megvárom, amíg kikeresitek. Tehát Ézsaiás 46, 3-tól 4-ig. Hallgass rám, Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamhoz vettem anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségtekig ugyanaz vagyok, megőszülésetekig én hordozlak titeket. Én alkottalak, én hordozlak, én visellek el, és én szabadítalak meg. Tudjuk, hogy Ézsaiás próféta, Uzziás, Jótám, Áház és Ezékiás király korában végezte szolgálatát Júdában, annak a fővárosában, Jeruzsálemben. Profitai fellépését is pontosan be tudjuk azonosítani az ígéből, Ézsaiás 6. fejezetének az első verse szerint, miszerint Uzziás király halálának évében hívta el őt az Úr a profétai szolgálatra. Tudjuk azt is Ézsaiás könyvéről, hogy ez az egyik legterjedelmesebb profétai könyv. Azonban sok kinyilatkoztatás, hogyha olvassuk ezt a könyvet, észrevesszük és tudjuk, hogy nem mind Ézsaiás proféta korára vonatkozott. Ugyanis Ézsaiás proféta korát politikailag az asszír hódítások határozták meg. És az asszír terjeszkedés, és Krisztus előtt a 8. századnak az utolsó harmadában a Bibliában név szerint is olvasunk asszír uralkodókról, akit érdekel a 20. fejezet első verse, illetve a 36. fejezetnek az első verse. Ézsaiás prófétának a könyvének a 40. fejezete pedig egyértelműen már a helyszín Babilóniára helyeződik át, és ott is a zsidóságnak szól a próféta. Tehát a babiloni fogságban élő néphez szól a 40. fejezettől. Tehát ez körülbelül 100 évvel korábban írja Ézsaiás ezt a bátorítást a zsidó népnek, amit felolvastam. A 46. fejezetnek a 3. verse felhívással kezdődik. Azt kéri az Úr, hogy hallgass rám. Gondolkoztam azon, hogy vajon miért ezzel kezdi a felhívást, tehát hogy ezzel a felhívással. Én úgy gondolom azért, mert az első, tehát ennek a fejezetnek az első versében Bél és Nébó nevét említi Ézsaiás próféta, akikről tudjuk, hogy idegen istenek voltak. A Bél jelentése eredetileg Bábel, tehát Babilon városának volt ez az istene, a napisten borja. Ebből keletkezett a Marduk forma is, ez pedig a kora reggel és a tavasz istene volt. Nébó pedig Bél fia, a bölcsesség istene. És ez különösen az új babiloni birodalom idején virágzott ennek a kultusza. Tehát Isten népe ebbe a sok Isten imádatba került bele a babiloni birodalomban, de tudjuk az ígéből, hogy ez már korábban is beszivárgott ez a sok Isten hit a zsidó nép közé, és sajnos némelyektől nem állt messze ezt elfogadni, hogy idegen isteneket imádjanak. Nem véletlen kéri Isten, hogy ráhallgassanak, nem másra, csak őre, vagy ne a más isteneket imádó emberek szavára, csak is őre, és majd később az ige szakaszban látjuk is, hogy miért kéri ezt Isten. A felszólítás egyértelművé teszi, hogy ez az ige Jákob házának és Izrael minden maradékának szól ez a felhívás. A Bibliában több helyen is olvassuk ezeket a kifejezéseket, hogy Dávid háza, Izrael háza, Jákob háza. Mit is jelent ez? Ezek a kifejezések túlmutatnak az akkori értelemben vett nagy család keretein kívül, hiszen itt egy-egy nemzetség, illetve törzs egy egész népnek a közösségére utal. Sőt, az Ószövetségben egyetlen helyen utalás történik arra is, hogy Isten nép, hogy Izrael népe, Isten háza népe. Ha gondoljátok, fel tudjátok írni Mózes 4. könyve 12. fejezetnek a 7. verse. Tehát 4. Mózes 12.7. Tehát Isten felhívása itt minden gyermekének szólt, akik az ő népéhez tartoztak, bármerre is éltek a fogság idején. Nézzük meg azt a továbbiakban, hogy Isten miért szólítja fel és emlékezteti őket, és milyen ígéreteket ad nekik. Akiket magamhoz vettem anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Isten emlékezteti népét arra, hogy kiválasztott gyermekei, választott népe. Ő hívta el őket, már az anyamévben gondja volt rájuk. Vagyis ezzel úgy gondolom, arra is emlékezteti őket, hogy én vagyok a Teremtő Isten, aki már az anyamévben megalkottalak. Tudjuk, hogy az anyaméh az élet kiindulásának a helye. Hiszen Jeremiás prófétának ezt mondja az Úr, mielőtt az anyamévben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek. Jeremiás 1.5. Tehát azt mondja Isten, hogy születésetek pillanatában is ott voltam veletek, és azóta folyamatosan. Gondoskodó szeretetem soha nem múlt el irántatok, és azzal, ezzel bátorítja őket, hogy erre emlékezzenek vissza. De ezek a gondolatok több helyen is visszaköszönnek a Szentírásban, legfőképp Zsoltárok könyvében. A 22. Zsoltár 11. vers ezt mondja, születésem óta gondod volt rám, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. A 71. Zsoltár 6. verse, rád támaszkodom születésem óta, te hoztál ki engem anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Alapigény következő gondolata így szól, vénségtekig ugyanaz vagyok, megőszülésetekig én hordozlak titeket. Én alkottalak, én hordozlak, én visellek el, és én szabadítalak meg. Ezekben a szakaszban Isten az egész emberi életszakaszokat átöleli. Kezdi a magzati élettel, a csecsemőkorral, a kisgyermekkorral, fiatal felnőttkorral, ifjúkorral, a középkorú felnőttkorral és az öregkorral. Tehát nincs olyan életszakasz, amiben Isten ne lenne ott jelen. Amikor a fogság napjai eljöttek a zsidó nép számára, én úgy gondolom, hogy mindenféle korosztályú ember fogságba került. Van olyan, akit már csecsemőkorában vittek el, van, akit ott született meg, van, akit időskorában vittek el, és ott halt meg, és már nem tudott visszamenni. De teljesen mindegy volt, hogy itt most melyik életszakaszról beszélünk, hiszen az Úr azt mondja, hogy ott van velük folyamatosan, mindig ott van. Minden életszakasznak megvannak az örömei, bánatai, kihívásai és küzdelmei. Isten sokféle és különféle nehézséget enged meg a mi életünkben, és ez nekünk nagyon sokszor nem tetszik. Ilyenkor talán megkérdőjelezzük, hogy valóban szeret, vagy hogy valóban jóságos-e irántunk. Talán az is felmerül bennünk, hogy érzései megváltoztak már, és nem szeret minket annyira. Biztosan, hogy ez megfogalmazódott a fogságba került nép gondolatában is. Talán azt is mondhatták, hiszen Isten arra utalt, hogy ugyanaz vagyok vénségetekig, soha nem változok meg, szeretetem sem változik meg, és gondoskodásom is mindig ugyanolyan erős marad. Tudjátok jól, hogy amikor májusban nagyon beteg lettem, akkor ezt nem értettem, hogy miért történik, és egy nagyon nehéz időszak volt az életemben. Azt hittem, hogy soha nem lesz vége. De Isten végig velem volt és gyógyított. Egy nagyon nehéz időszaknak a kellős közepén mondta azt, hogy neked most pihenned kell, és csak így tudnak megóvni, hogy megengedem, hogy beteg legyél. Aztán ezután, tudjátok, mikor jobban lettem, vissza akartam menni dolgozni, ott megszűnt a munkaviszonyom, ezt sem értettem, hogy miért történik. Aztán úgy gondolom, hogy nagyon hamar sikerült munkát találnom, most pedig azzal küszködök minden nap, hogy beilleszkedjek, megtanuljam az új feladatokat, elsajátítsam az angol nyelvnek a rejtelmeit, tehát bőven van kihívás, amivel meg kell küzdeni. Azt fogalmaztam meg, hogy az életem egyáltalán nem lett könnyebb. Sőt, szerintem ezt mindannyian el tudjuk mondani, hogy nem lesz könnyebb az életünk, hanem egyre több nehézséggel kerülünk szemben. De Isten megtanított arra, hogy magamtól mindenre képtelen vagyok. Semmit nem tudok egyedül, csak az ő segítségével, és amikor szükségem volt Istenre, Isten mindig ott volt velem. Talán az ő népe is elfelejtette ezt, és más istenektől várták a megoldást az életükre, és büntetésnek foghatták fel ezt a fogságot. Noha Isten ezt valóban annak is szánta, de az volt vele a célja, hogy ők teljes szívükből Istenhez térjenek. A záró szakasz így szól az alapigénknél: én alkottalak, én hordozlak, én visellek el, és én szabadítalak meg. Isten újra felhívja gyermekei figyelmét ebben a szakaszban, hogy ő a teremtő és alkotó Isten. Isten az egyetlen olyan Isten, aki a teremtő szavával alkotta meg a világot, teremtett meg benne mindent, köztünk minket is, embereket. De népe ezt elfelejtette, Istennek emlékeztetni kellett rá őket. Ahogy minket is emlékeztetni kell, mert amikor nehézségek érnek, akkor mi ezt olyan hamar elfelejtjük, hogy kinek a kezében vagyunk, ki gondoskodik rólunk. Nem más, mint az a teremtő Isten, aki a szavával alkotta meg ezt a világot. Arra is emlékezteti őket, hogy kezdettől fogva ő hordozta, és folyamatosan meg nem szűnő törődéssel gondoskodott népéről. A hordoz szó azt jelenti, hogy valamit vagy valakit huzamosan vagy rendszeresen magán visel vagy visz. Átvitt értelemben ennek nagy jelentősége van, mert Isten gondviselését fejezi ki az egész világ és népe iránt is. Néhány gondolatot, ezzel kapcsolatos ígét emelnék ki az Ószövetségből. Mózes második könyve 19. fejezet 4. verse így szól. Mózes 4. második könyve, gondoljátok megkeresni. 19. fejezet 4. verse. Láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal, és hogy sasszárnyakon hordoztalak titeket, és magamhoz vontalak titeket. Mózes 4. könyve 11. fejezet 12. verse. Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép? Vajon én szültem-e őt, hogy azt mondod nekem, hordozd őt kebleden, ahogy a dajka hordozza a csecsemőt? Vidd arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Mózes 5. könyve 1. fejezet 31. verse. És a pusztában is láttad, hogy úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, ahogy az ember a fiát hordozza, mind az egész úton, amellyel jártok, még erre a helyre nem jutottatok. Mózes 5. könyve 32. fejezet 10-11-es vers. Puszta földön talált rá, zordon kietlen sivatagba. Körülvette, gondja volt rá, őrizte, mint szemefényét. Amint a fészként felrebbenő sas fiai fölött lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyát, fölveszi őket, és tollain emeli őket. Isten ígéretében mindenkor felhangzik az a biztatás, hogy Isten gondot visel népéről. Hordozza betegségeinket, fájdalmainkat, és a világ bűneit is Jézus hordozta. Úgy fejeződik be a gondolat, hogy én szabadítalak meg. A szabadít ige azt jelenti, hogy kimentés egy szorult, nyomorúságos helyzetből, vagy bűnből, betegségből, halálból. Isten népének szabadítójaként jelentette ki magát, Például Mózesnek égő csipkebokor lángjában jelent meg a szent helyen, és azt ígérte meg, hogy kihozza népét Egyiptomból, a szolgaság házából. Isten szabadításának története egész Izrael történelmén végig húzódik. Az Ószövetségben számtalan példáját találjuk annak, hogy Isten hogyan gondoskodott népéről. Azonban mindig azt látjuk, vagyis az esetek többségében, hogy ez a nép megfeledkezett a szabadító Istenről, vagy nem bízott erejében. Ezért még úgy gondolom, arra is emlékezteti őket, hogy ő fogja megszabadítani. Ez egy ígéret arra is nézve, hogy a fogság véget fog érni, és Isten megszabadítja gyermekeit, és hazamehetnek újra megépíteni a régi romokat. De vonatkozik arra is, hogy a bűneikből is ő szabadítja meg őket, és szabadítása üdvösséget jelent majd népe számára. Utalhat továbbá úgy gondolom a Messiásra is, aki a foglyoknak szabadulást hirdet. Ézsaiás 63. fejezet 9. versében ezt olvassuk. Minden szenvedősünket ő is megszenvedte, és arcának angyala szabadította meg őket. Szeretetében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők minden napján. Testvéreim, ez az üzenet, ami egykor a fogságban lévő zsidó népnek szólt, ez most ma nekünk ugyanúgy szól. Mi is ugyanígy egy bálványimádó, gonosz önző világban élünk, és talán néha mi is megfeledkezünk a sok nehézség közepette arról, hogy Isten, ami teremtő, gondoskodó Istenünk, és születésünktől fogva halálunk pillanatáig, minden pillanatban ott lesz velünk, és gondja lesz ránk. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan életszakasz az életünkben, amikor Isten magunkra hagyna bennünket, hiszen ezt ő maga ígérte meg. Most arra kérlek benneteket, hogy idézzetek fel olyan helyzeteket az életetekben, ami nagyon nehéz volt, és utólag megláttátok ebben a helyzetben Isten gondoskodását. Megláttátok-e azt, hogy sasszárnyon hordozott benneteket, és egész útotokban életetek minden napján veletek volt? Végezetül egy Ellen White idézetet szeretnék olvasni a nagy orvos lábnyomán, a test és a lélek kölcsönhatása fejezetből. Ne engedjük, hogy a jövő a maga súlyos problémáival és nyugtalanító kilátástalanságával elcsüggesse szívünket, remegővé tegye térdünket, kezünket pedig erőtelenné. Fogja meg erősségemet, mondja a mindenható Isten, kössön békét velem, békét kössön velem. Akik Isten vezetésére bízzák, és szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetünk, ha igéjének cselekvői vagyunk, van vezetőnk, aki igazgatja útunkat. Bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos tanácsadónk van, bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyatottak vagyunk is, együttérző barátunk van. Amen.